Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 66. számú Zsoltárunkat, ennek pedig az első versét énekeljük. 66. számú Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat 264. számú dicséretünk mind az 5 énekversének éneklésével. 264. számú énekünket énekeljük tehát végig. A 264. számú dicséretünk első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét olvasom Mózes második könyvéből, a 33. részből, a 18-tól a 23-ig tartó ígeverseket. És mondta Mózes, kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét. És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akin kegyelmezek. Orcámat azonban, mondá, nem látod, mert nem láthat engem ember élvén. És mondta az Úr, ímé van hely én nálam, állj a kősziklára. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orcámat nem láthatod. Amen. Isten az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Gyertek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk jó voltodért, amelyet kinyilvánítottál és megbizonyítottál az ember felé, és amin nem változtathatott senki és semmi. Ma különösen is köszönjük a reformációt, az egyház megújítását, amiről hisszük, hogy szent lelked munkája által történt. Köszönjük reformátor őseinket, akik vállaltak annyi veszélyt, háborúságot, kínt, gályarabságot, némelyek a halált is, azért, amit felismertek és megértettek a Szentírás által, mindabból a titokból, aki te vagy, szerető mennyei édesatyánk. Köszönjük példájukat, tartásukat, erejüket, munkájukat, ami egy új kort hozott el a történelemben, és új kezdetet az egyházban. Kérünk, Urunk, mi is ébredésért. Hívunk Európába, Szentlélek Isten, ahogy jöttél egyszer, és hívunk ismét, hogy újítsd meg az életet, tisztítsd meg a szíveket itt is. Hoztuk eléd ma mi is azt, amink van, jöttünk, amint vagyunk, sok bűn alatt, kérve mégis mindannyian, hogy fogadjál minket, Jézusunk. Kihez is mehetnénk? Hisszük, hogy örök életnek beszéde van te nálad. Csendesíts el minket, beszélj hozzánk, és cselekedj bennünk, kérünk, Urunk. Amen. Most foglaljunk helyet, és a kórus szolgálatát hallgassuk meg. Köszönjük a kórus szolgálatát, fennállva mi is. Énekeljünk, az igehirdetés meghallására így készüljünk. 150. Zsoltárunkat énekeljük, ennek első versét. 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat! Igehirdetés alap igéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium első részéből, a 14. igeversből. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Amen. Kedves testvérek, a mai ünnepi Isten tiszteletem az 502 éve történt, Európát alapvetően megváltoztató nagy eseményre, a reformációra emlékszünk. Széles körben ismert, hogy a reformáció legfontosabb tanításait öt rövid mondatban foglalták össze, ezeket pedig így köthetjük össze, és foglalhatjuk össze mi is röviden. Egyedül a Szentírás Isten hiteles kijelentése, és a keresztény tanítás egyetlen forrása. Egyedül hitáltal van üdvössége az embernek, a hit általi megigazulásban az embernek nincs érdeme, ez egyedül kegyelemből kapjuk ajándékból. Mégpedig egyedül Krisztus által, hiszen Isten és ember között más közbenjáró nincs. És mindezekért egyedül az Istené a dicsőség. Az öt tétel közül a leginkább református jelmondat, ez az utolsó. Calvin János a különböző írásaiban sokszor hangsúlyozta Isten dicsőségének fontosságát, sőt, a Genfi Egyház KTA című munkájában egyenesen az ember élete fő munkájának, céljának jelölte meg az Úristen dicsőségét és dicsőítését. Calvin János testvérek egy olyan korban merte ezt megfogalmazni, amikor Róma volt a világ első számú hatalma. És vitathatatlanul a római pápa volt a legfőbb tekintély és hatalom a korabeli világban. A reformátorok, különösképpen pedig Calvin János mégis lemerték írni, kimerték hirdetni, hogy minden dicsőség egyedül Istennek jár, embereknek nem jár dicséret és dicsőítés, akkor sem, hogyha ő a pápa, de nem jár Istennek járó dicséret Máriának, a főpapoknak, embereknek legyen az bárki, sem a szenteknek, sem az ő hozzá kötött tárgyaknak, erekjéknek, csontoknak, senkinek nem jár ezen a világon, csak az Istennek dicsőség. Soli Deo Gloria. Ahogyan készültem, eszembe jutott a Luther című filmből egy jelenet, amikor Egy főpap elé készül, még ott a történetben viszonylag elől, a főpap elé készül kihallgatásra, egyházi meghallgatásra Luther Márton, és a fölkészítő azt mondja neki, mikor a bíboros elé áll, leborul arccal a földnek, és amikor a bíboros szól, hogy felállhat, akkor térdeljen elé, és maradjon így a meghallgatás során. Megértette? És felelt Luther, igen. Döbbenetes a következő kép, kocka, ahogy a szerzetes fekszik a padlón, széttárt karokkal kereszt alakot formázva, s valóban így kezdődik a kihallgatás, és amikor a bíboros mondja, hogy álljon talpra Luther testvér, akkor térdre ereszkedik, és valóban így történik végig ez az egyházi meghallgatás. Ebben a korban nyilvánítja ki Kávé János, hogy soli deo gloria. A reformátorok mindenáron szerették volna, testvérek, hogy a dicsőség kérdésében is visszaálljon a biblikus tanítás. Az Ószövetségben ezt olvassuk, én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Az Új Szövetségben pedig, a római levélben ezt olvassuk Istenről. Bizony tőle, általa és érte van minden. Ővé a dicsőség, mind örökké. Amen. Kedves testvérek, így értjük, hogy mennyire nem véletlen, hogy Kálvin János azt tanította, az egész világot azzal a céllal teremtette Isten, hogy az ő dicsőségének színtere legyen. Ezt az egész mindenséget Isten azzal a céllal teremtette, hogy Isten dicsőségének a színtere legyen. És valóban valamikor így volt, a menny is, a föld is Isten dicsőségének színtere volt, nem csak a mennyben lakozott, járt az Isten. Tudjuk, hogy abban a gyönyörű kertben, amit maga tervezett és készített, és adott át az embernek, az Édenbe is, meg-megjelent, hogy gyönyörű, tiszta, áldott teremtményével, az emberrel töltsön el időt. Isten ragyogása nem csak a mennyet, de a földet is betöltötte. És Ádám ezt színről színre láthatta. Isten ragyogását, pompáját, fényét, dicsőségének kibeszélhetetlen gazdagságát. Aztán beköltözött az ember világába a bűn, és minden elromlott. Akkor vesztettük el pompájának, gazdagságának ragyogó fényeit, az ember halandóvá lett, és többé nem, vagy csak alig-alig ritkán láthatta Isten dicsőségét. Sajnos a mi világunkba a bűn bevonult, Isten dicsősége előttünk meghomályosult, Isten világossága ragyogása nélkül pedig az élet, az ember, a világunk besötétedett. Ennek pedig alapvetően két következménye lett. Egyfelől az ember a teremtő helyett a teremtményeket kezdte el dicsérni és dicsőíteni. Így értjük meg, hogy a különböző vallásokban miért vannak jelen a teremtmények, jellemzően állatoknak a tisztelete, imádata, hódolata. Másfelől az Istentől távolodó pályára állt ember magának akart nevet, rangot és dicsőséget szerezni. És ez azóta is így van, minél távolabb kerül valaki a Szent Istentől, minél kevésbé érzékeli Isten nagyságát, hatalmát, pompáját, annál inkább ki van téve, hogy eltévejedik, és eltévejíthető a dicsőítés kérdésében is. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Róma 1.23. Testvérek, minél távolabb kerül az ember Istentől, annál inkább veszélyezteti a tiszteletadás dolgában is az eltévejedés. Így lehet neki egyszerű emberekből is bálványokat kreálni ma is. A Hiszen az ember szívébe beleteremtett vágy hozzánk tartozik, hogy dicsőítsük teremtőnket. Így alkotott meg minket, ami szerető mennyei gazdánk. De ha az ember nem látja a teremtőjét, ha nem érzékeli a hatalmát, a pompáját, ez a vágy elfordul Istenről, és fordul minden felé, önmaga felé is. Olvasunk erről már az ember történetének hajnalán, Bábel tornyának kapcsán, ahol ezt mondják az emberek: gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet. Tulajdonképpen azt mondják, igyekezzünk Istenhez hasonulni. Legyünk olyanok, mint ő, szerezzünk magunknak nevet. Minél távolabb van Istentől az ember, annál inkább teszi ki magát ennek. Kedves testvérek, a bűneset óta Isten elrejti az ő dicsőségét az ember elől. Itt a földön azóta csak időről időre és kevesek láthatták az Úristen dicsőségét. Mert az elbukott ember nem volna képes látni az isteni dicsőséget. Azt mondja a Biblia, hogy azért, mert meghalna. Erről olvastunk első igénkben. Mózes azt kéri: Isten, mutasd meg nekem a te dicsőségedet, a te ragyogásodat, azt, aki te vagy igazán. Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon, feleli neki az Úristen. Vagy gondoljunk Saul megtérésére, a feltámadt Jézus jelent meg neki, és ahogy dicsőségének fénye beragyogta ott a damaszkuszi úton, azt olvassuk, hogy fizikai látás károsodást szenvedett, belevakult abba a fénybe, amit látott, amit Jézus körülvette. Így számol be erről utóbb: mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem lévők kézen fogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. Igen, Isten elrejtette dicsőségét, csak néha-néha mutatott meg belőle valamit keveseknek, mert azt a bűnbe hullott ember nem tudná elhordozni. Kedves testvérek, Isten dicsőségének elrejtettsége leginkább a Krisztus eseményben tetten érhető. Talán minden tanítvány közül János apostol jutott a legmesszebb Krisztusnak és Istennek a titkainak az értésében, és ő azt mondja: az ige testélet és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. Arról beszél János, hogy mégis voltak néhányan, akik ebben a elrejtettségben is meglátták, észrevették, megláthatták Isten dicsőségét a fiún. Látták felvillanni hatalmában, isteni erejében, amikor meggyógyította az emberek számára meggyógyíthatatlanokat. A tanítványok számára kiábrázolódott Isten dicsősége Jézusban, amikor megmutatta, hogy hatalommal bíró Úr a halál erői felett is. Néhányan, hárman láthatták Jézust elváltozni fönt egy magas hegyen. Szinte dadog a szent író, hogy leírja nekünk, hogy pontosan mit is láttak ők hárman. Amikor egy pillanatra Jézus halála előtt elváltozik, és azt a hegycsúcsot beragyogják mennyei fények, Krisztus dicsősége. Keresi a szavakat a Szentíró, hogy pontosan leírja, hogy mit is láttak. Kedves testvérek, azonban történt ennél, ezeknél a jelenéseknél nagyobb csoda is. Mert voltak néhányak,
akik előtt fölragyogott Isten dicsősége Jézusban, amikor Jézus Krisztus a Golgotai kereszten meghalt. Ez a legnagyobb titok és csoda. Amikor Isten dicsősége a haldokló Krisztuson átragyog, és ezt egy ember meglátja, megérti, megérinti, elfogadja igazságként. Ez mindig a legnagyobb titok és csoda, amikor valakinek felragyog a szégyenfán, az átok fáján meghaló Jézuson keresztül az Úristen dicsősége. Amikor meglátja valaki Jézus vereségében Isten győzelmét, győzelmét a bűn fölött, győzelmét az én bűnöm fölött. Így látta az Úr Jézust, jobb keze mellett megfeszített lator, mert ő királynak látta, akinek van országa, királynak, akinek van hatalma visszavinnie az embert az eredeti lakhelyére, oda, ahova valamikor az Úristen helyezte. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én róla, amikor eljössz a te országodba. És mondanék Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Megláttad-e már a megfeszítettben, a megfeszített Jézusban Isten dicsőségét? Imádni Istent csak azt fogja tudni, aki a kereszten vesztes Jézusban meglátta a királyát, és általa Isten dicsőségét, aki az én vétkeimért adta önmagát. De jó volna, ha ma mindannyiunknak, akik úrvacsorázunk, ez a Krisztus így ragyogna föl, mint Isten dicsőségének, hozzánk való végtelen szeretetének kiábrázolója és megadója. Kedves testvérek, tulajdonképpen Isten dicsőítésének szintereiről beszélek. És beszéltem ma ezen az ünnepi Isten tiszteletben. Kezdetben Isten dicsőségének helye volt a menny és a föld, a mennyben tökéletesen zajlik ma is az Isten magasztalást, hiszen ott nincs bűn. A bűneset előtt a földön is így volt. A bűneset óta Isten elrejtette, mutatja meg magát keveseknek, mert az ember nem tudná állni Isten dicsőségének látását. Aztán láthattuk Krisztus keresztfáján az átragyogó isteni dicsőséget, amit kevesen János, a mellette szenvedő lator látott csak kezdetben, de láthatunk s látnunk kell nekünk is, mert ebben van a mi megváltásunk és örök életünk. Még egy helyet meg kell, hogy említsünk, mint Isten dicsőségének lehetséges szintere, ez pedig a te szíved. Az Úristen ugyanis bennünk is meg akarja dicsőíteni önmagát. Kávé János úgy fogalmaz, Isten minket azért teremtett és helyezett ebbe a világba, hogy bennünk megdicsőítessék. És bizonyára méltó dolog, hogy életünket, amelynek Isten a kezdete, az ő dicsőségére fordítsuk. Jogos a kérdés, hogy miként lehetséges ez. Hogy dicsőülhet meg nem csupán a szavaink, vagy énekszavainkon keresztül az Úristen, mert ennél valami többről van itt szó, hanem bennem, általam, az életemben, hogyan ragyoghat föl Isten dicsősége. Elsőképpen ugyanúgy az imént szóltunk erről, ha egyszer a megfeszített Jézusban meglátjuk Isten dicsőségét, és szeretetünk hálánk jeleként magasztalni kezdjük őt. Azonban testvérek, ebből következik még valami. Szívünk úgy válhat Isten dicsőítésének szinterévé, hogyha szeretni fogjuk egymást is. Jézust a megváltásáért, az Atyát Jézusért, és egymást is. Abban dicsőítetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek. és legyetek nékem tanítványaim. Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ahogyan én megmaradok az én Atyám szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljessé legyen. Az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogy a mi szívünk is lehet Isten dicsőítésének szinterévé, de igénk szerint csak Jézushoz kötöttem. Isten dicsőségére úgy élhetünk, a sok gyümölcsöt terem a mi életünk, igénk szerint a legfontosabb gyümölcs a szeretet. Szeresd az Istent, és szeresd a másik embert. A legfontosabb gyümölcs a szeretet, amely a leginkább kifejezi és bizonyítja Istennel való személyes közösségünket, aki Jézusban él, és szereti a másik embert, az gyümölcsöző élet. Vajon, hogyha a mi gazdánk végignéz életfánkon, ebben az értelemben talál egy gyümölcsöt, gyümölcsöket rajta. Ha nincs, akkor ma engedheted, hogy megmetszegessem, élőre metszen, termőre vágjon, Atyánk. Ha pedig van, akkor pedig zengjük, soli deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Ezért. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, megvalljuk neked, hogy tudunk beszélni a neked adandó dicsőségről, és tudunk szépen énekelni dicsőítő énekeket, olyan jó, hogy te többet akarsz ezeknél, hogy az életünk legyen, ami téged dicsőít. Köszönjük, hogy ehhez mindent elkészítettél. Köszönjük, hogy lehetünk ilyen valóságosan reformátori néppé, akiknek a szívei zengi, hogy soli deo gloria. Mert látjuk a keresztet, látjuk Krisztust, és általa és benne látjuk fölragyogni a te dicsőségedet, hiszen mindez azért lett, hogy nekünk életünk legyen, és éljünk. Köszönjük, hogy a menny, a föld, a kereszt, de a szívünk is dicsérhet, dicsőíthet, magasztalhat téged, azáltal, ha befogadjuk a te hozzánk való jóságodat és szeretetedet. És köszönjük, hogy arra is figyelmeztetsz és bíztatsz bennünket, hogy mindebből az kell, hogy következzék a mi életünkbe, hogy szeressük egymást, és ennek a mértéke te vagy, ahogy te szeretsz bennünket, úgy kell, hogy szeressük mi is egymást. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ez az indulat legyen bennünk. Olyan nehezen megy nekünk. Hisszük, hogy megteheted, megadhatod, kimunkálhatod bennünk. Tedd ezt meg velünk, és így áld meg, kérünk, úrvacsoránkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig az áldást fogadjuk. Jézus mondja, Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amen.
Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Amint látjátok, amint ígértük is, a szent asztalt megterítettük, hívogatunk. Akit Isten lelke is indít, az a záró ének után is maradjon bent a templomba. Aki nem tud velünk maradni, a záró ének alatt hagyhatja majd el a templomot. Köszönjük a megterítésre hozott adományt. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink. Kedden 6:30 a férfi kör biblia órája lesz. Szerdán este 7:00 kóruspróbát tartunk. Csütörtökön 10:00 gyülekezeti biblia órát, délután 5:00 3 korcsoportban tanórákat. Pénteken 16:00 az Agnus, 17:00 a Juvenis, 18:00 a Mini, 18:30-től pedig a felnőtt ifi órái lesznek. Vasárnap istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet és gyermek megőrzést is vállalunk. Ma tekintettel a hosszabb úrvacsorás istentiszteletre kivételesen a kórus próbája elmarad. Hirdetjük, hogy a FIFA körünk tagjai Urkútra mennek jövő héten péntektől vasárnapig. Kérjük, hogy a gyülekezet hordozza imádságos szívvel ennek a körünknek a csendes hétvégéjét is. Az Isten tiszteletnek ezt a részét lezárjuk, és készülünk a szent jegyekkel való élésre. A 392. számú dicséret éneklésével. Aki valamilyen oknál fogva nem tud maradni az úrvacsora vételére, ennek az éneknek a versei alatt hagyhatja el a templomot. Hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk a szentséges végvacsorát, legbővebben elénkbe adja ezt Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelének 11. részében.
eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondvám. E pohár, amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi még az apostol. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti közöttetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Fogadjuk meg az apostol tanácsát, próbáljuk meg magunkat, ami a Biblia nyelvén azt jelenti, imádkozzunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Megvallottuk vétkeinket, jertek valljuk meg hitünket is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem. Mégis, anyaszent egyházunk állandó gyakorlata szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, tudnilik a bűneset folytán, ti magatok is mindenestül gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált, kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust testben elbocsájtotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy az Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája. Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most, akik illendőképpen előkészültetek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel, az úri szent vacsora vétele alatt énekeljük 457. dicsérettől kezdődő bűnbánati énekeinket. keresztény atyám fiai, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsájtanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokba. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszatok volna, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus megbocsájtott néktek. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben gazdagon, melyre hívattatok is egy testben. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk végén énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt.